Jó estét kívánok, a nap vendégét hallják és látják, és Iránról, illetve Izraelről lesz szó. A műsorvezető Nagy Károly vagyok, és a vendégünk Csicsman László, a Corvinus Egyetemnek a tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, köszönöm a meghívást!
5. napja tart az Irán és az Izrael közötti háború, és hát szerintem most már nem túlzás háborúnak mondani, és mielőtt bejöttünk a stúdióba, azt mondta, hogy 2 héttel ezelőtt még Iránban volt egy konferencián, nem hideglelős ez a dolog?
Hát az a helyzet, hogy amikor ott jártam, egy Teherán Dialog Fórum nevű kétnapos rendezvényen jártam, ahol körülbelül 200 külföldi vendéget részben, akadémiai részben, diplomáciai testületeknek a tagjait hívták meg, amit egyébként az ottani külügyminisztérium kutatóintézete szervezett, és amit láttam, alapvetően jelen volt Pezeskian elnök, Arakcsi külügyminiszter, Javad Zarif, a korábbi külügyminiszter. Nyilván az iráni vezetésnek alapvetően az a mérsékelt ága, akik nagyon szeretnének megállapodni az Egyesült Államokkal, és gyakorlatilag egy ilyen pozitív légkörben zajló konferencia volt, ahol például Javad Zarif, korábbi nukleáris főtárgyal és külügyminiszter elmondta, hogy ő a saját vezetését is arra próbálja rávenni, hogy változni kell és megállapodni, mert ez Iránnak az érdeke, hogy egy pozitív gazdasági fejlődés is elindulhasson. Hát ezzel együtt azt gondolom azért lehetett számítani arra, hogy valamikor lesz izraeli támadás, arra nem, hogy mikor, és arra sem, hogy milyen mértékű, és azt is, hogy pontosan meddig megy el Izrael ebben a katonai akcióban. Hát azt látjuk, hogy 5. napja azért valóban kíméletlen pusztítás zajlik, ami a civil lakosságot sem kíméli. Tegnap este például Teherán forgalmas útjai megteltek, és gyakorlatilag a 10 milliós város lakossága, hát nyilván nem mindenki, mert 10 millió ember nem tud elmenni, de elindult vidékre, nem tudni pontosan hova, mert hogy azért a határok egy része is le van zárva, és igazából nem nagyon van hova menni, de minden esetre menedéket keresnek, különösen, hogy Trump ugye bejelentette, hogy hagyja el a lakosság Teheránt, hát ez egy nehéz pillanat, hogy most akkor pontosan egy diplomáciai megoldás jön, vagy esetleg egy újabb katonai konfliktus eszkalációja az Egyesült Államok belépésével.
Hát 10 millió ember, ugye ez egy magyarországnyi ember mennyiség egyetlen városból, egy olyan városból kéne elmenni, ahol minek az autópályáját is néha támadta az izraeli légierő, tehát ez is pluszban a káoszt fokozta. Lehet már olvasni jelentéseket arról, hogy megnyitották az iráni metrót, mert hogy nincsenek óvóhelyek sem az iráni fővárosban, sem máshol. És úgy egy az egyben az Irán és Izrael közötti konfliktusban egy hatalmas nagy izraeli fölényt látni, földön megsemmisített iráni repülőgépeket, amelyek amúgy sem voltak túl friss konstrukciók, 40-50 éves gépekről van szó. Akármennyire harcos hangvételűnek tűnt az elmúlt évtizedben az iráni vezetés, mint hogyha felkészületlen lenne az iráni hadsereg, vagy lett volna egy ilyen konfliktusra. Önnek is ez az érzése, hogy?
Hát az egyértelmű és vitathatatlan, hogy Izrael katonailag, illetve titkosszolgálati hírszerzési szempontból nagyon jelentős fölényben van. Én azért azt gondolom, ennek az is az oka, hogy itt a tavaly évben zajlottak már események, és azért ennek keretében ugye láttuk azt, hogy Izrael egy abszolút stratégiai fölényben van számos tekintetben. Ugye már volt 2 közvetlen összecsapás is, igaz, ez nem eszkalálódott ilyen szintig, ez a mostani teljesen más, de az, hogy a Mossad visszanyerte végül is a presztízsét a 2023. október 7-i terrortámadás követően, azt azért több alkalommal már láttuk, ugye Hezbollah elleni csipogós robbantások, vagy a Hezbollah vezetőjének a precíz likvidálása, majd ezt követően ugye Teheránban tavaly júliusban a Hamas vezetőjének a célzott meggyilkolása, úgyhogy gyakorlatilag csak a szobájában robbant egy szerkezet, és minden más épp maradt. Ezek azt mutatják, hogy Izrael alapvetően pontos információkkal rendelkezik Iránban, és nyilván a Mossad be van épülve, ami azt jelenti, hogy irániak is segítenek ebben, és hát egy abszolút katonai fölény rajzolódik ki, azzal együtt, hogy talán kevesebb hírt hallunk arról, hogy azért az iráni rakéták Izraelben is nem csak civileket, hanem külügyminisztériumot, katonai létesítményt is eltaláltak, tehát ennek a konfliktusnak azért ez is a meglepetése, hogy az izraeli légvédelmi rendszer sem tud mindent kivédeni, az viszont, hogy kétségtelen tény, tény, hogy izraeli vadászgépek fényes nappal mindenféle ellenállás nélkül repkednek az iráni légtérbe, tehát teljesen kiiktatták a légvédelmet, már a szirénák sem szólalnak meg Teheránban, és hogy el is hangzott, valóban nem nagyon van hova menni óvóhelyekre az embereknek, hiszen ez nincs Iránban kiépítve, úgyhogy így a pincéket javasolják igazából a lakosságnak. Ugye több metróvonal van, de hát ez sem elérhető ennyi ember számára, tehát alapvetően pincékben tudnak menedéket találni egy esetleges rakéta becsapódás ellen.
Még egy iráni találat jutott az eszembe Izraelben, egy olajfinomítótér találat, ami állítólag elég magas arányban felelős az izraeli üzemanyag ellátásért, tehát még ilyen problémája, ha azt a finomítót nem javítják meg, Izraelnek azért lehet. Mi lehet vajon a következő akár pár óra eseménye, mert rengeteg-rengeteg forgatókönyvet említenek az elemzők, kezdve azzal, hogy vajon bekapcsolódik az Egyesült Államok. Talán kezdjük ezzel, bekapcsolódik az Egyesült Államok?
Hát nehéz ezt megmondani jelen pillanatban, hiszen ugye az amerikai vezetés az elmúlt órákban cáfolta egyébként, mert egy olyan hír is megjelent itt tegnap este, hogy az egyik izraeli akcióban amerikai gépek is részt vettek, ezt cáfolta jelenleg az Egyesült Államok, és azt is cáfolja, hogy háborúra készülnek, közben pedig Trump olyan üzeneteket küld, ugye tegnap esti G7 csúcs találkozót követően, hogy hát megmondta hogy Iránnak, hogy állapodjanak meg, és hogy amivel most szembe kell nézni, az rendkívül rossz. Nehéz megmondani, hogy bekapcsolódik-e, ugye az világosan látszik, hogy Izrael nem tudja végigvinni ezt a katonai konfliktust amerikai katonai segítség nélkül. Tehát értem ez alatt azt, hogy az iráni nukleáris létesítmények egy nagy része föld alatt található, és ugyan hiába van izraeli katonai fölény, látható, hogy például a natánci urándúsító kapacitásban károkat okoztak, de például a Fordóban kevésbé, tehát igazából ehhez az amerikai nehéz bombákra lenne szükség, amelyekkel Izrael jelen pillanatban nem rendelkezik, és az Egyesült Államok nélkül igazából ezt nem tudja megvalósítani. Tehát ki lehet lőni a teljes iráni vezetést, de ettől az iráni nukleáris program maximum lelassítani, de nem megszüntetni lehet, és azért Izraelnek azért alapvetően az a célja, hogy ne kelljen egy év múlva újabb csapást mérni ezekre a nukleáris létesítményekre. Nyilván egy nagyon fontos pont Izrael szempontjából az, hogy 13 atomtudóst megöltek, illetve egyéb mérnököket, akiknek kulcs szerepe van ebben a nukleáris programban, de hát ne felejtsük el, hogy Irán azért 408 kiló 60% vagy a fölé dúsított uránnal rendelkezik. Tegnap azt is bejelentették az irániak, hogy megfontolják, hogy kilépnek az atomsorompó egyezményből. Ez egy érdekes dolog, ennek ellenére azt mondták, hogy nem adják fel a civil célú nukleáris programot. Például egyes szakértők azt mondják, hogy ha az Egyesült Államok Izrael likvidálná Ali Khamenei-t, a legfőbb vezetőt, akkor azzal gyakorlatilag megszűnne, érvényét vesztené az az iszlám jogi vélemény, az a fetva, amely az ő nevéhez kötődik, amely vallási alapon megtiltja a katonai célú nukleáris programot, és ezáltal következmény lehet, hogy Irán nyíltan vállalja a katonai célú nukleáris programját. Tehát egészen sok forgatókönyv van ebben. Én azt gondolom, válaszolva a kérdés, hogy az Egyesült Államoknak az biztosan nem érdeke, hogy hosszú távon lekösse magát egyáltalán a Közel-Keleten, az meg legkevésbé érdeke, hogy egy olyan katonai konfliktusba belépjen, amelynek nem igazán látszódnak a céljai. Ugye többször elhangzott ez a rezsimváltásnak a kérdése, ugye különösen izraeli oldalon jelenik meg ez a gondolat, hogyha Ali Khamenei-t likvidálnák, az egyenlő lenne egy rezsimváltással. Ez nem így van. Tehát az iráni politikai rendszer az jóval bonyolultabb és szövevényesebb ennél. Nyilván ez egy nagyon súlyos csapás, egy eszkalációja a konfliktusnak, de ez önmagában nem jelent rezsimváltást, hiszen itt azért vannak vallási vezetők, alapítványok, szervezetek, a parlament, az elnök. Tehát ez egy egészen szövevényes helyzet. Nyilván Iránban nem egyszerű jelen pillanatban a helyzet, azt is látni, hogy Teheránban azért vannak, akik a vezetést valóban bírálják, hogy nem volt képes ellenállni, de az biztos, hogy nem egy rezsimváltó hangulat van, ahogy ezt lényegében Izrael látja. És hát ugye Trump nemrég járt Riadban, ahol egy olyan beszédet tartott, ami a térségnek egyfajta üzenet volt, hogy szembefordul a korábbi amerikai elnököknek azon külön, külpolitikájával, amelyek katonai beavatkozásokra és rezsimváltásokra alapozták az amerikai külpolitikát. Ő úgy alapvetően ugye az üzletben érdekelt. Hát nem igazán kedvez ez a mondjuk úgy finoman az amerikai üzleti érdekeknek ez a jelenlegi konfliktus, és hát nem pontosan látjuk ennek a végét, és ugye az eszkalálódásnak a lehetőségeit, különösen itt a Perzsőből és a Hormuzi szoros térségében.
Akkor mondjuk ez az egyik forgatókönyv, hogy vagy beavatkozik ki az Egyesült Államok, vagy nem. Irán, gondolom én, igencsak kétségbe esett helyzetben van. Nagyon úgy tűnik, hogy az orosz szövetségeset nem tudja kisegíteni. Nem tudom, hogy egyáltalán bármiféle szándék volt rá, de ami volt odafelé még egy-két évvel ezelőtt fegyverkereskedelemben, rakéták, drónok képében, hogy az Ukrajna elleni háborúját segítse meg Oroszországnak Irán, az most visszafelé nem működik. Úgy egyébként az orosz légvédelmi fegyverek, vagy éppen vadászgépek sincsenek ott Iránban, vagy ha vannak, akkor már gyakorlatilag megsemmisítették őket, hát legalábbis amennyit lehet tudni erről az egészről. Lezárhatja a Hormuzi szorost Irán? Vagy ez tényleg egy olyan végső gazdasági és hadászati lépés, ami kis túlzással csak akkor, hogyha abszolút a végét érzi a rezsim?
Hát visszatérve Oroszországra, azt gondolom Irán nem számított arra, hogy Oroszország segíteni fog. Tehát az irániak megtanulták a történelemben, és mondja is a szakirodalom, hogy van egy úgynevezett stratégiai magányosság. Irán magára számíthat azzal együtt, hogy a fegyverének egy jelentős része persze Oroszországból származik. Legyünk őszinték, ez a mostani katonai konfliktus olyan gyors intenzitással zajlik, hogy nem is nagyon van lehetőség Oroszországnak ebben mozgósítani, ellenben azért Oroszország elég markánsan felszólalt Izraellel szemben, elítélve ezt az akciót, illetve hát azért Oroszország az egyik olyan állam, amely szóba tud állni mindkét féllel. Ez nagyon fontos, és felajánlotta a közvetítő segítségét. Ugye az izraeliek is pontosan tudják, hogy Oroszország szerepe a Közel-Keleten csökkenőben van, ez nem igaz. Ugye itt a szíriai rezsimváltás kapcsán röppentek fel ezek a gondolatok, aztán kiderült, hogy az orosz támaszpontok mégiscsak maradtak Szíriában, tehát ezt mindenképpen óvatosan kezelném. Most a Hormuzi szoros az már egy összetett kérdés, én azt gondolom, hogy alapvetően nem kívánja ezt lezárni, azzal együtt, hogy a fenyegetés mindig ott van. Ugyanakkor azt látni kell, hogy most is például az elmúlt 5 napban Irán ilyen elektronikus jelek kibocsátásával zavarja a hajóforgalmat jelen pillanatban a Hormuzi szoroson. Ez azt jelenti, hogy megzavarja azokat az adóvevőket, amelyek ezeken a tankerhajókon vannak, ezek nem tudják pontosan bemérni a koordinátáikat, hogy hol hajóznak. Így nagyon könnyű például a balesetnek, tehát hogy összeütközik két hajó, zátonyra fut, ennek az esélye jelen pillanatban, tehát ezt sem becsülném le, de alapvetően az nyilvánvalóan, hogyha az Egyesült Államok belép, és egy további eszkalációra sor kerül, akkor el tudom azt képzelni, hogy a Hormuzi szoroson is lesz konfliktus, ezt nem kell zárni. Láttuk a Báb el-Mandebnél a 20-ig se zárták le a szorost. Elég, ha egy hajó találat ér, egy kisebb konfliktus lesz. Onnantól kezdve ugye a kereskedelmi hajók egy bizonytalan környezetben lesznek. Ez egyes, ha nagyon negatív forgatókönyv irányába megyünk, akkor ez $120 viheti az olaj árát barelenként. Ha ez nem következik be, az elemzők egyébként azzal számolnak a jövő évre, hogy a $60-65 körüli árra beáll az olaj. Egyébként, ha ez az olaj áremelkedés és esetleg készletek kiesésére sor kerül, akkor az Oroszországnak például biztosan jó lehet gazdaságilag, segítheti az orosz gazdaságot, és segítheti az ukrajnai háborús céloknak a továbbvitelét meglátásom szerint, és például Oroszország profitálhat ebből a helyzetből. Nyilvánvalóan a közel-keleti országoknak, és itt különösen aláhúznám a Perzsőből arab államait, kifejezetten negatív forgatókönyv lenne a Hormuzi szorosnak a lezárása. És tegyük hozzá, hogy ezzel Irán két stratégiai pontot tudnak kvázi, ha nem is lezárni, de megzavarni a közlekedést. A Báb el-Mandeb, ahol ugye a 20-ig zavarják ezt, a Hormuzi szoros. A kettő együtt, ezek az úgynevezett tengeri folytópontok azért képesek Európának és a nagyhatalmaknak hatalmas gazdasági károkat okozni, amelyeket egyelőre nem is látunk még.
Aztán vegyük azt a forgatókönyvet, hogy mi van akkor, hogyha az iráni rezsim azt érzi, hogy tényleg arcvesztés nélkül ezt nem tudja megúszni, vagy legalábbis ahhoz, hogy mondjuk tárgyalni tudjanak, egyáltalán valamit tenniük kell, és mondjuk indítanak egy szárazföldi támadást, mert erről is lehet olvasni, hogy mondjuk Irakban vagy Katarban lévő amerikai bázisokat támadnának meg. Ennek mekkora esélyt ad?
Tehát az, hogy Irán és Izrael között közvetlen szárazföldi hadműveletek legyenek ennek kicsit, mert ugye itt azért Jordánia is kettő között van, tehát hogy 2000 kilométer választja el. Abban viszont, annak viszont látom esélyét, hogy Irakban ugye nagyon erős az iráni befolyás, és több nem állami fegyveres szervezet is működik. Ezek korábban is támadtak amerikai támaszpontokat már Irakban, az elmúlt 10 évben gyakorlatilag folyamatosan. Annyiban változott itt a helyzet egyébként, hogy az Assad rezsim összeomlását követően az ottani iráni milíciák, ezek többnyire afgán sítákból álló milíciák, ezek áthelyezték a székhelyüket Bagdad környékére, tehát kvázi megerősödtek, tehát maga Irak egy jelenleg egyébként egy stabil ország, és éppen a fejlődés útján indult volna el, de itt nagyon könnyen el tudom képzelni, hogy nyomásgyakorlás legyen. A másik pedig, ami kevésbé kiszámítható, és Irán sem tudja teljesen kontrollálni, ez a jemeni húsziknak a tevékenysége, ugyanis nagyon könnyen hát érdekük lehet az, hogy eszkalálják ők a konfliktust, és mondjuk ez a csoport rángassa bele Szaúd-Arábiát vagy az emírségeket a konfliktusba. Ugye ne felejtsük el, hogy Szaúd-Arábia és az emírségek 15 és 22 között kvázi háborúban állt a jemeni húszikkal. 22-ben egy tűzszünet született, ez azt jelenti, hogy egy pillanat alatt a igen fejlett rakétáikkal el tudják érni szaudi olajfinomítókat, a Hormuzi szorost. 19-ben ugye már komoly károkat okoztak egy szaudi olajlétesítményben, finomítóban, és nyilván, ha ez megismétlődik, akár Irán tudtával, támogatásával, akár anélkül, hát ez egyfajta eszkalációs folyamat, amely biztos, hogy további lépéseket váltana ki, mert Iránnak ha van szerepe, ha nem, akkor is Irán teszik felelőssé végső soron az eseményekért.
Akkor ezek szerint csak egy ilyen nagyon furcsa esetben tartaná esélyestek egy szárazföldi ütközetet, de az, hogy Irán maga lépi meg, azt nem igazán.
Hát az amerikai katonai támaszpontok támadását abban az esetben nem tartom kizártnak, az Egyesült Államok nehéz bombákkal elkezdi az iráni nukleáris létesítményeket bombázni, mondjuk az elkövetkezendő napokban, akkor azt gondolom Irán válaszként várhatóan megtámadja ezeket az amerikai katonai támaszpontokat. Hát nyilván itt van tengeri kapacitás egyrészt, meg valamennyi maradt ugye a légi kapacitásokból, és hát a rakétákból azt se felejtsük el. Ugye egyes források szerint, vagy izraeli források szerint olyan 380 rakétát lőtt ki eddig Irán Izrael irányába, és hát nyilván nagy kérdés, hogy mennyi van, milyen állapotban van, és maguk a kilövőállások mennyire sérültek meg, mert ugye az izraeli akcióknak ez egy kimondott célja volt ezeknek a megsemmisítése.
Folytatjuk majd a hírek után az elemzést Csicsman Lászlóval, a Corvinus Egyetem tanárával, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatójával, de csak a híreket követően.